Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a szeretett gyülekezet Isten igéjét Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 33. verstől a 40. versig a következőképpen. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy proféta nő is, Anna, Fánuel leánya Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Eddig Isten igéje. Drága szeretett gyülekezet, Jézus bemutatásának történetéből olvastam fel egy részt. Mária és József gondoskodtak arról, hogy Jézussal a zsidó törvénynek megfelelően minden szép rendben történjék. 8. napon körülmetélték, a Jézus nevet adták neki. Mózes 2. könyve rendelkezik az elsőszülöttekről. Minden elsőszülött az Úré kell, hogy legyen a zsidó törvény szerint. Itt Lukács evangéliumában is így olvassuk a 23. versben: minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék. Így amikor leteltek Mária tisztulásának napjai, akkor elmennek Jeruzsálembe, hogy bemutassák Jézust az Úrnak, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint. És itt találkoznak Simeonnal és Annával, akikről nem tudunk sok mindent, de amit tudunk, az pont elegendő számunkra. Azt írja az ige Simeonról, hogy igaz és kegyes ember volt, a Szentlélek volt ő rajta. És azt a kijelentést kapta ő a Szentlélektől, hogy addig nem fog meghalni, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Amíg meg nem látja azt a szabadítót, akit az Isten megígért, és el fog küldeni a világban. És nagyon érdekes dolog, hogy ez a Simeon már azt is tudja, hogy nem csak Izraelnek, nem csak Izrael népének érkezik a megváltó, de az egész világnak érkezik a megváltó, hiszen ezt mondja: mostan bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak. Tehát Simeon valami olyan dolgot tudott és olyan dolgot látott, amit akkor Mária és József sem volt képes látni. Először is arra kell, hogy rádöbbönjünk az igének a kapcsán, hogy a Jóisten mindig csodálatos úton és csodával határos módon van jelen ebben a világban. Megszoktuk már talán azt, hogy a Bibliában számos olyan történet olvasható, amely számunkra csoda, csodát közöl velünk. Jézus sok csodát tett szolgálata során. És nem csak Jézus tett csodákat, de Jézus nevében még a tanítványok is képesek voltak csodát tenni. Azok, akik hittek ő benne. A Jézus nevében a tanítványok is tettek csodát. És az Ószövetség is tele van sok-sok csodával. És itt is egy csodával van dolgunk. Miért? Hiszen, kedves testvérek, el tudjuk-e azt képzelni, hogy valaki idehoz hozzám egy gyermeket, vagy bárkihez. Idehoznak egy gyermeket, akit még soha életemben nem láttam. Nem tudom, ki az anyja, ki az apja. Nem tudom a nevét sem. Idehoznak egy ilyen gyermeket, elnézést kérek, idehoznak egy ilyen gyermeket, és mégis fogok róla tudni mindent. Fogom tudni, hogy hogy hívják, hogy ki is ez a gyermek, de még tovább megyek. Azt is fogom tudni, hogy mi lesz ebből a gyermekből, ha majd nagy lesz. Hát Jézus ekkor még csecsemő volt. Egy csecsemőt vittek oda Simeonhoz, és biztos, hogy minden nap vittek hozzá csecsemőket, hogy bemutassák az Úrnak az elsőszülött fiú gyermeke. És ez a Simeon azt mondja, hogy én tudom, hogy ki ez a gyermek, és tudom, hogy mi lesz belőle, hogy ki is ő valójában. Sokszor még annak sem tudjuk a nevét, akivel már számtalanszor találkoztunk. Sajnos nekem sem a legjobb a memóriám. Újból és újból elfelejtem az emberek nevét. Ez nem jó dolog. De azt végképp nem merném bevállalni, hogy valakiről megmondjam azt, hogy mi lesz ő belőle. Hiszen hányszor feltesszük a kérdést egy kicsi gyermeket csodálva, vajon mi lesz ebből a gyermekből, ha felnő? Én még nem vagyok édesanya, de úgy gondolom, hogy minden édesanyának a fejében megfordult az a kérdés, amikor meglátta elsőszülött gyermekét. Előbb vagy utóbb felmerül a kérdés, mi lesz ebből a gyermekből, ha felnő? Tanár lesz, mint az apja, vagy ügyvéd? Vagy folytatja majd a családi vállalkozást? Egyáltalán milyen világban fog élni? Hiszen minden olyan bizonytalan. Még a saját gyermekünkről sem tudjuk megmondani azt, hogy mi lesz belőle. Hogyha felnő, mit fog majd csinálni? Egyáltalán felnő-e? Minden olyan bizonytalan. És az a Simeon olyan meggyőződéssel és bizonyossággal mondja, hogy ki áll előttünk, vagy ki is ez a csecsemő. Tehát itt egyértelműen egy csodáról van szó. És miért tudja Simeon? Egyetlen egy oka van. Azt mondja az ige, az Isten szent lelke volt rajta. Az Isten szent lelke jelentette ki neki. Nem magától, nem emberi erőből, nem emberi bölcselkedésből, nem jóslásból, nem jövőbelátásból, nem emberi erőből, hanem az Isten szent lelke. Az Isten szent lelke nagyon is valóságos. Az Isten szent lelke személy. És az Isten szent lelke él, mozog, jelen van közöttünk is, és ő ki tud jelenteni számunkra olyan dolgokat, amelyeket mi saját erőnkből nem vagyunk képesek látni és tudni. Nem vagyok képes érteni az igét Isten szent lelke nélkül. Nem vagyok képes értékelni a Bibliát az Isten szent lelke nélkül. Nem vagyok képes Jézusban látni a megváltót az Isten szent lelke nélkül. Nem vagyok képes hinni az Isten szent lelke nélkül. Nagyon az Isten szent lelkére vagyok szorulva, és az Isten szent lelkére vagyunk szorulva mindannyian. Ahhoz, hogy ebben az életben meglássuk azt, ami szemmel láthatatlan. Simeon ezt tudta látni, ami szemmel láthatatlan. Azt mondja az Úr Jézusról, Simeon, hogy Jézus jel. Jel ebben a világban, olyan jel, amelynek ellene mondanak. Jézus olyan jel, akit nem akarnak észrevenni az emberek. Még ezt is tudja Jézusról Simeon, nem a saját erejéből, hanem az Isten szent lelke adta neki, hogy lássa és tudja, hogy Jézus jel, amelynek ellene mondanak, ezt mondja az ige. A szervezetünk is előbb-utóbb jelzi, hogyha valami nincs rendben. Ha lázasak vagyunk, az egy jel. Ha hány ingerünk van, akkor az egy jel. Talán elrontottam a gyomromat. Ha fáj a gyomrom, az is egy jel. Az emberiség kitalál különböző jeleket, hogy a másik tudomására hozzanak különböző dolgokat. Ha azt mondom, hogy horogkereszt, akkor itt mindenki fogja tudni a fasizmus használta jelként, vagy a vörös csillagot a kommunizmus. Vagy ha azt mondom piros-fehér-zöld, akkor tudjuk, hogy ez a magyar nemzetnek a lobogója. Így egy jel alatt találkoznak a valamilyen szempont szerint meghatározott, de egy csoportba tartozó emberek. A keresztények, az ős keresztények a kezdetekben a halat használták jelül. A hal a Krisztushoz tartozásnak volt a szimbóluma, és mondhatnánk, hogy ma is szimbólum ez a keresztények körében. Hány kocsin látjuk a halacskát kitéve. Énekes könyvünkben, van ahol oltáron, templomokban, ott van az ősi jelkép, a hal. Mert az üldözések közepette, a félelmek közepette, a keresztények, az ős keresztények ezzel jelezték egymásnak a föld porába rajzolva a halacskát, hogy ők egymáshoz tartoznak Krisztuson keresztül. Jelezték egymásnak, én is Krisztushoz tartozok. Mert a hal görög megfelelője, görögül úgy van, hogy ichthys, ami annyit jelent, benne ugye a betűk, az ichthys, Jézus Krisztus Theou Hios Soter. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ezt mondták egymásnak, ezt üzenték egymásnak, amikor a halat lerajzolták. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. És azok, akik nem ismerték Krisztust, mint megváltó, azok nem értették azt, hogy az ichthys ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Csak azok értették, akiknek valóban megváltó volt, és akik hittek ő benne. Nikodémusra hatottak a jelek, hiszen azt mondta Jézusnak, Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. János evangéliumában ezt olvassuk, sokan azért követték őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Igen, drága testvérek, Jézus jel. Ma számunkra a kereszt a jel. Annyiféle jelben és jelnek hiszünk ebben a világban. Miért talán a legnehezebb dolog hinni Jézusban? Hiszen azt mondja Lukács, sokan ellene mondanak, ami annyit jelent, sokan nem hisznek benne, sokan nem fogadják el, sokan nem vették észre a Krisztus jelét. Az ő jele alatt, az ő jele alá, a Krisztus jele alá bárki mehet. A kereszt alá bárki mehet. Szegény és gazdag, beteg és egészséges, béna és bajnok, idős és fiatal, okos és buta, első és utolsó, bárki, aki érzi azt, hogy szüksége van a keresztre, szüksége van erre a jelre, szüksége van Krisztusra, magára, mert Krisztus a jel ebben a világban, amelynek sokan ellene mondanak. Szeretett testvérek, én úgy gondolom, aki a templomba eljön, az nem mond ellene ennek a jelnek, mert keresi az Isten akaratát, mert valami idehozta a kedves testvéreket. A napokban volt alkalmam egy olyan házaspárral beszélgetni, akiket szeretettel hívtam az Isten házába, és azt mondták, ők szívesen eljönnek hozzánk, de ők a templomba be nem teszik a lábukat. Hát vannak ilyen emberek is, akik félnek szinte belépni a templomba. Sajnálom őket, de tudom, hogy Isten őket is szereti. És tudom, hogy Isten képes csodákra. És képes arra, hogy bármilyen emberi életet, bármilyen emberi szívet magához vonjon. Azt mondja az ige, Jézus a sarokkő, akit az építők megvetettek. Most így mondom, testvérek, aki beleütközik ebbe a jelbe, aki beleütközik ebbe a jelbe úgy, hogy nem érti meg, hogy nem fogadja el, hogy visszautasítja, az összetöri magát. Aki megbotránkozik ebben a jelben, aki megbotránkozik Krisztusban, aki nem hisz ő benne, az összezúzza magát. Az ige annyira világos és annyira egyértelműen beszél nekünk arról, hogy Krisztusra van szüksége ennek a világnak. Hogy Krisztuson keresztül van üdvössége egyedül az embernek. Hogy Krisztus az, aki a mi életünket is be akarja tölteni nap mint nap. Hogy ő az, aki üdvözít, ő az, aki békességet ad, ő az, aki megváltoztat, ő az, aki igazi örömöt ad. Ő az, aki a megtört szíveket, a megsebzett életeket meg tudja gyógyítani. Az ige azt mondja, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett. Ha visszamegyünk a bibliai korba is, azokról elmélkedünk, hogy akkor kik éltek, ugye farizeusok, írástudók, ott van a parázna, bűnös asszony, halászok. Akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a farizeusok és az írástudók közül sokan elestek, akik magukat kegyesnek gondolták, akik azt gondolták magukról, igen, én ott vagyok az Isten közelében. Akik azt gondolták magukról, hogy elég jók, azok elestek. És azok, akik el voltak esve, mint a parázna asszony is, akit mindenki megvetett, vagy Zákeus, a vámszedő, aki minden embert megcsalt, mindenkitől kicsalt, minél több pénzt. Akik látták és érezték, hogy mennyire bűnösök, hogy mennyire távol élnek az Istentől, és le tudtak borulni, most így mondom, az élő kereszt alá, mert az élő kereszt az maga Jézus, leborultak Jézus elé, és Jézustól bűnbocsánatot kaptak, és örök életet, ezek az emberek felemeltettek. Most ne botránkozzanak meg testvérek, én se vagyok külön, mint az a parázna asszony. Na nem azért, mert parázna vagyok, mert még kedvesem se volt Krisztián előtt senki. Ő volt az első, meg reménység szerint ő az utolsó. De mindenki parázna valahol, a szívében. Isten előtt már a gondolataink is elkárhoztatnak bennünket. Nem csak az a bűn, ha valaki öl, lop, csal, hazudik nyilvánosan, hanem az is, ha nem tudom szeretni a testvéremet. Az is, ha békétlenség van az életemben. És Jézus hozzám is jön ilyen mérhetetlen nagy szeretettel, kegyelemmel és irgalommal, és Jézus mindenkihez így közeledik, és meg akarja változtatni a mi életünket, a mi szívünket. És képesek leszünk látni olyan dolgokat, amelyek szemmel nem láthatóak. És képesek leszünk a nyomorúságban is hinni és bízni, és csordultuk lenni örömmel, hogy a tegnapi igében volt, az ifjúsági órán ez volt a téma, Pál apostol írja, csordultig van örömmel, minden nehézség, megpróbáltatás ellenére, csordultig van örömmel. Bár csak átjárná az én életemet és mindannyiunk életét, naponta csordultig vagyok örömmel, mert Krisztus él bennem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csordultig vagyok örömmel, mert látom azt, ami szemmel láthatatlan. Jézus maga a jel, jelzi. Nálam van üdvösséged, nálam van a béke, nálam van csak otthonod, gyermekem. Így hívjuk segítségül az Isten szent lelkét, mert emberi erőből a látás, a hit látása nem megy. Amikor valaki azt mondja nekem, vagy édesapám szokta otthon mondani, nálunk a faluban sokan vannak a kisebbségben, sok a csalás, sok a lopás, palopás, erdőkitermelés, és nincs parókus lelkész az egész faluban. Hányszor mondta nekem, Ide kellene jönni, megtéríteni ezeket az embereket, hogy ne lopjanak, ne csaljanak, hanem változzanak meg az életük. Én mindig azt mondtam neki, hogy Isten bennünket fölhasznál, de a megtérést, a megújulást, azt nem én adom. Azt én nem tudom elvégezni. Hát ki vagyok én? Senki. Az Isten gyermeke. Úgy, mint ahogy bárki más. És mi feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk. Hogy elmondjuk, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten engem is szeret. Hogy az Isten szent lelke élő valóság, aki megváltoztat, aki átformál, és képessé tesz arra, hogy lássam azt, ami szemmel láthatatlan. Így volt képes Simeon is látni a pici csecsemőben a megváltót. Biztos nem volt Jézuson akkor semmi különleges féle jel, ami arra utalt volna, teszem azt, ilyen lesz a jó füle, olyan lesz a bal füle, vagy lesz rajta egy kereszt, vagy megjelenik fölötte egy angyal, vagy bármi. Nem volt semmi csoda, de mégis belül hitáltal, a Szentlélek által látta, tudta. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ez a logikus érveknek ellene mond, és ez a világnak egy nagy baja, amikor azt mondja, hiszem, ha látom. Mennyi mindent nem hiszünk el, testvére, amit hinni kellene, és mennyi olyan dolog van mégis a világban, amit talán sosem láttunk, és mégis elhisszük. Mégis elhisszük, mert ezt mondják a tudós emberek, hogy létezik, hogy van, hogy ez így működik. És elhisszük, nekik elhisszük. Akkor miért nem hisszük el Istennek, hogy létezik mennyek országa, hogy Jézus feltámadt a halálból és él, hogy Jézus ma is jelen van közöttünk, szeret bennünket, és mindennapjainkat be akarja tölteni az ő békéjével, az ő örömével, az ő lelkével. Kívánom a testvéreknek, hogy harcolják meg a hit szép és nemes harcát, harcoljunk minden nap, hogy higgyünk abban, ami szemmel nem látható, és hirdessük ezt másoknak is, vigyük tovább, az embereknek, vigyük ki a templomból. Hát a mi feladatunk, nem csak a lelkész feladata, mindenki feladata, vigyük ki az örömhírt a templomból, az utcákra, a házakba. És akkor reménységünk lesz, hogy az Isten szent lelke, ha bennünk él, bennünket megváltoztat, mi is ki tudjuk vinni az örömhírt másoknak, és mások is fognak vágyni bejönni a templomba. Talán az a házas pár is, akikkel beszélgettem, és akik azt mondták, ők templomba soha nem lépnek be. Én nem mondok le róluk, mert tudom, hogy az Isten szent lelkénél nincsen lehetetlen, és nála csodák nagyon is lehetségesek. Ezért boruljunk le most elé, és imádkozzunk. Urunk, te látod a mi hitetlen szívünket és életünket, látod a mi harcainkat, nehézségeinket, kétkedéseinket, kétségeinket, szomorúságainkat és örömeinket. Látod, Uram, az én gyarlóságomat is. Könyörgöm mégis a te szent lelked világosságáért. Szentlélek, Úristen, könyörgünk, töltsd be a mi életünket, töltsd be a mi szívünket, hogy igazán higgyünk te benned, hogy ragaszkodjunk te hozzád, hogy tudjunk élni ebben a világban, békességben, örömben, boldogságban, tudjuk továbbadni másoknak az igazi örömhírt, hogy te élsz, hogy te szeretsz bennünket, hogy létezik egy világ, amely szemmel láthatatlan, de mégis hisszük és tudjuk, hogy, hogy élsz és uralkodsz ebben a világban. Urunk, tégy bennünket így tanítványaiddá, tedd az egész gyülekezetet egy tanítványi sereggé, hogy tudjunk kimenni a világba, hogy tudjuk elvinni az örömhírt mások számára is, hogy tudjunk másokat te hozzád hívni. Urunk, végezd el ezt, ha te szent lelked által, könyörülj rajtunk, könyörülj evangélikus egyházunkon, könyörülj Nyíregyháza lakosságán, könyörülj a magyar népen. Urunk, add az ébredést a te drága szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért áldunk és magasztalunk téged örökkön örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Nyugodjék meg rajtunk és az egész világon. szívetekbe vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békesség.